Panna, csajok, stb. A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei. Manna FM.
A Panna, csajok, stb. Adásának mai vendége dr. Pintér Ferenc meteógyógyász. Köszöntöm sok szeretettel. Mi az, hogy meteógyógyász? Sejtem, de azért definiáljuk.
Kezdj csokolom. Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat is. A meteógyógyászat azzal foglalkozik, hogy ez a minket körülvevő világ, ami mindig stresszterhelésekkel lát el bennünket, ebben ugye nagyon fontos dolog a környezeti és elsősorban hogy az időjárási paramétereknek a hatása. Ez egy döntő dolog nagyon sok ember esetében. És ez azzal foglalkozik, hogy ezek a mindig jelenlévő, 24 órában jelenlévő és mindig változó körülmények, hatások, ezek milyen élettani reakciókat váltanak ki. Hát amikor ugye élettani reakcióink változnak, akkor annak nagyon sokszor az a következménye, hogy ebből bajok is származnak. Tehát különböző panaszok, különböző tünetek jelentkeznek, megfájul a fejünk, ingadozik a vérnyomásunk, sokkal figyelmetlenebbek vagyunk, türelmetlenebbek, van, aki agresszívabb lesz, de sokan szédülnek, jönnek ezek a mellkasi panaszok, ilyenkor ugye szívdobogást érzünk, légzési nehézségek föllépnek, és hát sajnos, hogy ott vannak a komolyabb problémák, amelyek egészen a halálos következményekig terjednek. Egy kutatás igazolta azt, Szent János Kórházzal végeztük a Stroke Center ezt a kutatást, hogy bizony vannak olyan időjárási szituációk, amikor a halálos kimenetelű sztrókoknak a száma háromszorosára emelkedik. Nem 30%-kal, háromszorosára. Tehát ennyire komoly szintig is elmehet, vagy például a hőhullámok esetén, amiben most a nyáron is volt bőven részünk, bizony ilyenkor, és ezek európai kutatások, nagyon objektív, sok mintás kutatások, a hőhullámok hatására bekövetkező többlethalálozás, az több tízezerben mérhető.
Látom, ez egy vidám beszélgetés lesz, de most a viccet. Hát,
mindjárt szerettem volna, hogy a elején essünk át a nehezén, és akkor utána beszéljük meg az életnek a pozitívabb részeit is.
De tényleg a viccet félretéve, hogy mióta mérik, vagy mióta létezik ez a tudomány, hogy a kettőt összekapcsolják?
Valójában már több mint 50 éve is voltak Magyarországon orvos-meteorológiai kutatások. Hát akkori szintjén. Uh-huh. Nem is elsősorban az orvostudomány oldaláról. Ezek valójában tényleg orvosi jellegű kutatások voltak, csak a meteorológiai háttér az nem volt meg. Uh-huh. Hát ez nagyon nem volt meg még a 90-es években sem, amikor mi ezt a dolgot elkezdtük. Sőt, valójában az egész szemlélet hiányzott. Tehát az volt a jellemző, és nagyon komoly emberek is azt mondták, hogy ugyan már időjárás nem hathat olyan komolyan a szervezetünkre, hogy ennek komoly következményei lehetnek, hát időjárás mindig volt, stb. Pedig már Hippokratész tudta, ő már ezzel a dologgal komolyan foglalkozott, csak ez kiment valahogy a köztudatból. És a 90-es években kezdtük el ezeket a bizonyos nagyon komoly kutatásokat, és 1999-ben volt egy fordulópont, amikor levédtük a humán meteorológia, ez a mi bejegyzett védjegyünk, ez egy új disziplína. Egy több tudományterület határára eső tudományterület, ami pontosan azt tisztázta, hogy milyen hatások, milyen légköri környezeti hatások befolyásolják a élettani körülményeket. Ugye azt hittük, hogy ez egy egyszerű dolog lesz, hát ugye hidegfront, meg melegfront, és majd akkor gyakorlatilag megfejtjük gyorsan, hogy mit kell csinálni, aztán megisszuk rá hidegfront teát, meg a nem tudom, és megoldjuk. Hát persze, ez gyorsan kiderült, sőt, nem gyorsan, lépésről lépésre kiderült, hogy erről aztán szó sincsen. Először is ugye, ami kiderült, hogy nagyon sok más tényező hat, tehát a frontok egy kis részét teszik ki az időjárási hatásoknak. Ez ilyen nevezetes, meg sokat beszélünk róla, történelmileg egy hibás dolog ez a frontérzékenység. Időjárás érzékenyek vagyunk. Sőt, tulajdonképpen stresszérzékenyek vagyunk, amin belül az időjárási hatások, tehát az időjárási érzékenység az egy tényleg létező kategória. A frontérzékenység, hát az egy szűk kategória, szóval az is létezik, de olyan, hogy valaki csak frontérzékeny, olyan gyakorlatilag nincsen.
Ez izgalmas, tehát összekapcsolható a kettő, az időjárás érzékenység és a stressz érzékenység.
Tudnék végig is ugyanazokon az élettani alapokon nyugszik. Tehát arról van szó, hogy a szervezetünket ezek a bizonyos külső tényezők, legyen ez akár a munkahelyi vagy a családi stressz, de vagy a közlekedésben, ugye, ami naponta ér bennünket, de ugye az időjárásnak ezek a bizonyos terhelő hatásai, ezek is valójában stressz hatások. És mindezt kell ugye a szervezetünknek adott esetben megoldani. És valójában mi a Metaklinikán, amikor végezzük ugye a kivizsgálásokat, ez mindig személyre szólóan meg kell állapítani, hogy kinél pontosan mi és hogyan jelentkezik, akkor ezt nem is lehet szétválasztani. Olyan ember nincs, hogy külön csak a időjárás, meg külön az egyéb stressz hatások, ezt együtt látjuk, és éppen ezért valójában ezeket a dolgokat együtt is kell végül kezelni, mert különben hatástalan.
Akkor ez megmagyarázza azt, hogy miért reagálunk különbözőképpen ugyanarra az időjárási anomáliára. Tehát van, aki semmi nem látszik, és van, aki alig tér magához.
Tehát a helyzet az, hogy ugye az időjárás mindenkire hat, csak van, aki ezt gond nélkül elviseli, van, aki meg nem. Tehát valójában itt ennek a bizonyos szervezeti rugalmasságnak a kérdése, ami mindenkinél ugye az egyéni adottságokon, sőt a sorsán múlik. Tehát, hogy milyen korábbi olyan traumák, stresszhatások érték, aminek aztán a akkumuláló hatásaként valójában megjelenik már az, hogy aktuálisan milyen állapotban van. És hát ugye az időjárás ebben annyiban speciális, hogy oké, hát azt még csak-csak értjük, hogy már megint a főnök milyen dolgokkal állt elő, de azt, hogy miért jön az időjárás, hogyan hat ez a dolog, na ez az, ami viszont tényleg sokkal nehezebben vizsgálható, hiszen itt már maguk a kiváltó tényezők, tehát ezek a bizonyos légkör környezeti paraméterek, na ezek már nagyon összetettek, milliónyi módon hat ránk az időjárás, és hát ugye ebből kellett nekünk a kutatások során kihámozni azt, hogy melyek a igazán fontos ható tényezők, amik az emberi szervezet esetében, a emberek nagy százaléka esetében váltanak ki élettani reakciókat, és hát milyen következményekkel járnak ezek. És hát akkor itt jön az, ugye, amit most itt említett, hogy és mindannyiunknak más a szervezete. Tehát valójában arra kellett rájönnünk, hogy az időjárás érzékenység csak személyre szólóan vizsgálható. Mert minden eki esetében máshogy jelentkezik ez a dolog. És ebből természetesen az is következik, hogy személyre szólóan kezelhető.
Kezelhető, ez itt a kulcs.
Hát a kulcs most már igen, de csak 3,5 éve. Tehát mi 25 évig kutattuk, és 3,5 éve tudjuk tényleg hatékonyan kezelni.
Na mindjárt beszélünk erről a konkrét kezelési módszerről, de hogy... Csak így felmerült bennem, hogy jó, hát mondjuk aznap reggel, vagy előző nap kikerül a világba, hogy nem tudom, aki erre érzékeny, az arra számíthat, hogy ilyen és ilyen tünetei lesznek, és akkor mi van? Tehát, hogy van-e bármi prevenciós lehetőség ezzel kapcsolatban? Hogyha tudjuk, hogy nem tudom, alacsony lesz a légköri nyomás, vagy nem tudom, ezt sokkal jobban tudja nálam, akkor, és mondjuk erre érzékeny vagyok, akkor mit tudok tenni?
Hát az alap probléma az az, hogy ez az információ statisztika. Hát nyilván mindenkinek a szemszögéből nem tudjuk elmondani, hogy mi az, amire számíthat. És hát a statisztika az mit ér? Tehát szeretnénk megtudni, hogy Kovács Jánosnak hány gyereke van, és akkor ugye erre azt válaszoljuk, hogy 1,4 gyereke van. Tehát ennek itt semmi értelme nincsen. Tehát mi valójában természetesen nagyon szakszerű azok a információk, amiket minden nap közzé teszünk, sőt, ugye frontértesítőbe, hírlevelünkbe ezeket a dolgokat naponta ki is küldjük, és ajánlom is mindenkinek, de ezek csak figyelmeztetés értékű dolgok.
Ez csak onnantól van információ értéke, ha valaki tudja magáról, hogy ő mire érzékeny. De ezt nem tudja senki megfejteni csak úgy autodidakta módon, még akkor sem, ha évekig nézi ezeket a
hát valamennyire tudjuk. Tehát én például tudom, hogyha jön a hideg idő, akkor arra szoktam érzékeny lenni, vagy hát ilyeneket.
Ez még mindig csak statisztika, mert fogadok, hogyha...
De ez a saját statisztikám.
Úgy van, de saját magában is statisztika, tudni, hogy nincs két egyforma hidegfront. Tehát ilyen nincsen. Tehát ezért van az, hogy igen, hát mikor jönnek ugye a metaklinikára a paciensek is, nagyon jó, hogy elmondják azokat a dolgokat, hogy mik tapasztaltak, tehát nyilván ez egy támpont, csak mindjárt ki is derül bele, hogy hát igen, aztán időnként megjelentkezik, jaj, hát időnként meg nem, hát nem is nagyon értem, hogy akkor miért nem, hát azért nem, mert természetesen nagyon sokfélék ezek a dolgok, és mindig összegződő hatások vannak. Tehát az, hogy nézzük meg azokat az eseteket, van egy gyenge hidegfront, van egy erős, van egy nagyon erős hidegfront, és az sem mindegy, hogy közben még mi történik, milyen légtömegcsere zajlik le, mert ennek is nagyon komoly következményei vannak. Tehát nincs két egyforma szituáció, ha valaki megfigyelt magáról valamit, akkor egy nagyon fontos dolgot megtett, fölismerte, hogy időjárás érzékeny. És ez nagyon fontos, mert megoldás csak onnantól lehet rá, ha valaki fölismerte. Valaki nem is gondol rá, nem is hajlandó elismerni, sőt, azt hiszi, hogy nincs frontérzékenység, nincs időjárás érzékenység, hát azon nem lehet segíteni. Tehát az az igazság, hogy a figyelmeztetéseknek van értelme. Tehát például fölhívjuk a figyelmet a baleseti veszélyeknek a növekedésére, sokkal figyelmetlenebbek vagyunk, megnő a reflexidő, de nem csak a magunk szempontjából, nem számítunk arra, hogy a mások is. Tehát általában kettőn múlik a vásár. Tehát ha ő is hát hülyeséget csinált, elnézést, meg én is, akkor abból baleset lesz a vége. Tehát ezek a dolgok segítenek, de az, hogy én magamat ez alapján pontosan meg tudjam állapítani, hogy mire vagyok, hogy vagyok érzékeny, aminek aztán az a következménye, hogy akár segíteni is tudok magamon. Hát ez így, ilyen módon reménytelen, de hát nincs ebbe olyan nagyon meglepő dolog, tehát most valakinek van egy betegsége, azért ez ugyanolyan élettani alapokon nyugszik, az ugye ez az időjárás érzékenység is. Ő se tudja ezt a dolgot csak úgy megfejteni, hát lehet nézegetni a neten. Ott még könnyebb is a helyzet, mert annak már van egy kultúrája, egy nagy információs háttere, és ott már vannak azért kialakultabb dolgok. Ez meg egy új dolog, és itt még ezek hiányoznak.
Menjünk vissza akkor 25 évet az időben, ugye mondta, hogy 25 éve kezdtek el foglalkozni ennek a kutatásával. Akkor mi volt az elképzelés, vagy mi volt a cél?
Valójában először egy szemlélet volt, miszerint, hogy a meteorológiai információt azt állítsuk az ember szolgálatába. Ha még emlékszik valaki arra, hogy annak idején hogy volt, ki állt a meteorológus, elmondta a meteorológus nyelven, aki értette, aki nem. Holott ugye a meteorológiai információ az millióféleképpen hasznosul, a mezőgazdaságtól kezdődően ugye így az egészségügyi dolgokig, de erre nem fordították le. Tehát valójában volt az a szemlélet.
Vigyek esernyőt aznap reggel munkába. Hát, ugye odáig.
Igen. De így nem, igen. Ezek a dolgok, ezek hiányoztak. Az egész szemlélet. Na, nekünk először ez a szemléleti dolog volt, és hát ugye ezek a, hogy nézzük meg, hogy akkor az emberi szervezetre, az egészségre milyen hatást gyakorol. És hát ugye, amit említettem a 99-ben, na ott már az a dolog világos volt, hogy nagyon komoly hatás van, nagyon komoly paraméterek vannak, amik befolyásolják, csak az nem volt világos, hogy valójában a személyre szólóan itt mi történik. És hát a 2000-es évek elejétől hát nagyon sok, tényleg ebben nagyon sok kutatási költség van, Hát el is kell mondanom, hogy azért egy több mint 250 milliós európai és magyar állami pályázati kutatásfejlesztési támogatások vannak ebben a dologban, hogy elértük ezt az eredményt, meg körülbelül még annyi saját erő. Tehát azért emögött 25 év, meg egy fél milliárd forint van, és ez mind kellett is az utolsó fillérig ahhoz, hogy tulajdonképpen el tudtunk odáig jutni, hogy megszülettek azok az eszközök és azok a módszerek, amelyekkel lehet ezt diagnosztizálni, ki lehet vizsgálni, hogy miről van szó az adott személy esetében, és most már hál' Istennek eredményesen kezelni is tudjuk. Hát erre ment rá ez a sok idő, és ami a tanúsága ennek a dolognak, hogy mindenki egyénileg érzékeny. Az a dolog, hogy ezek kialakulnak ezek az időjárás érzékenységi dolgok, ezek pedig olyan élettani reakciókon alapulnak, hogy nem tehet róla, nem hibázott valaki. Tehát akinél kiderül ez a dolog, hogy ő már tényleg ilyen erősen időjárás érzékeny, nem azért, mert ő elrontott valamit, elmulasztott valamit, ezek egyszerűen olyan élettani alapokon alakulnak ki, amiről nem tehet. Viszont a másik oldala az, hogy ezt csak úgy, hogy az én okos fejemmel eldöntöm, hogy megoldom, nem is lehet, nem befolyásolhatók. Tehát a tudatos szintről ezek nem befolyásolható dolgok, és nem lehet csak azzal megoldani, hiába mondják azt, hogy jaj, drágám, uralkodj magadon, nem tud uralkodni magán, mert nem lehet.
Jó, de azért remélem, hogy akik nézik az adást, vagy hallgatják, felcsillan a szemük, és azt mondja, jaj, de jó, akkor most már személyre szabottan ki lehet deríteni, hogy mi a helyzet velem. De akkor menjünk végig a praktikus lépéseken. Tehát, hogy ez hogy zajlik? Hová mehet el? Kell-e beutaló? TB támogatott-e? Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy pontos diagnózist felállítsunk? Mi minden nem függ, hogy éppen aznap milyen állapotban vagyunk, meg kell-e ismételni? Millió kérdésem van.
Hát Pannának millió és nagyon jó kérdése van, úgyhogy valóban ezek a kulcskérdések. Pontosan ezeknek a fejlesztéseknek az lett a következménye, hogy ma már a vizsgálatok nem jelentenek különösebb terhelést. Szükség van egy egyhetes vizsgálatra, egy monitoring vizsgálatra, azonban ez nem jelent semmi különösebb terhelést. Sőt, nem, hogy nálunk kéne lenni, vagy valami speciális dolgot kéne csinálni, hanem pont, hogy a szokásos életét kell élni mindenkinek, mert nekünk egy mintát kell látni a mindennapi életéből. Tehát ha valaki ugye eljön a metaklinikára, bejelentkezik, időpontot egyeztetünk, akkor először egy órás, műszeres és interjú alapú kivizsgálásra kerül sor. Valójában azt kell megállapítanunk, hogy nincs-e valami félreértésről szó. Tehát most eljön valaki, hogy nem a mi területünk. Tehát ugye akik tapasztalnak mindenféle problémákat, átestek már mindenféle vizsgálaton, tipikusan úgy jönnek, hogy nincs az a vizsgálat, ami ne történt volna
de
meg.
Most hipohonderekről beszélünk? Vagy
nem hipohonderek, nem, csak az orvosi vizsgálati módszerek ezt nem mutatják ki, mert nem szervi alapú. Tehát itt nem arról van szó, hiába vizsgálták, a labor lelete is teljesen jó, minden MR, minden vizsgálat. Vegetatív.
Vegetatív alapú.
Igen. És ezt nem vizsgálja a orvos tudomány most. És valójában arról van szó, hogy ez az, amit ugye nekünk kezdben az egy hét utána, tehát visszatérve, először meg kell néznünk, valóban az adott személy esetében ilyen helyzetről van-e szó, olyan-e, amin és akin mi tudunk valóban segíteni.
Tehát ha vegetatív alap, akkor nem.
De. Ja, pontosan ez a lényeg, mert alapvetően az. Na, de most őszintén szóval van egy olyan dolog, hogy igen, de most van egy daganatos beteg, egy előreadott daganatos beteg, és úgy gondolja, hogy mi csodát tudunk tenni, nem tudunk csodát tenni. Szóval ezeket a dolgokat tesznek. Meg kell állapítanunk, hogy olyan-e az ő esete, megvannak azok az adottságai, valószínűsíthető-e az, hogy ez azokon az alapokon nyugszik, amit mi vizsgálni és kezelni tudunk. Ennek az egyórás vizsgálatnak, hát ennek minimális egyébként a költsége, tehát egy egyórás vizsgálatért 14.800 forint, azt hiszem, hogy ma már ez gyakorlatilag nem komoly költség, és ezt mindenféle, tehát ez el lehet számolni egészségpénztárra, minden világos. Ilyenre.
És kérnek valami labor eredmény, tehát hogy valami nem. Előzetes vizsgálatra szükség van? Nincs semmi.
Nincsen szükség. Pontosan arról van szó, hogy nem ezen az alapon nyugszik a vizsgálat, sőt, időnként azt kell mondanom, hogy ezeknek az értékelése, ez adott esetben belekerülhet az állapot értékelésébe, de a legtöbb esetben nincs is erre szükség. Na most, ha igen, olyan az eset, hogy jó esélye tudunk ezzel segíteni, az egy óra hossza végén ez kiderül. Na akkor mindenképpen javasolt egy ilyen egy hetes monitoring vizsgálatnak az elvégzése. Ehhez mi adjuk a vizsgáló műszert, adunk egy naplót, amit mindig személyre szólóan állítunk össze, és hát ami a kulcskérdés, hogy mi pontosan tudjuk az országos mérőhálózatunkból, ez a csak nekünk meglévő humán meteorológiai mérőhálózatunkból, hogy hol, mikor, milyen hatások, milyen légkörkörnyezeti hatások érik az adott személynek a szervezetét. Hol van, mikor, mert ezek nem hogy óráról órára, percről percre változó körülmények. És itt visszautalnék arra, hogy miért nincs annak értelme, hogy ma hideg front. Hát azért nincs értelme, mert ha én megmutatom egyszer valakinek, hogy milyen skálán zajlanak a légkörben a folyamatok, akkor be fogja látni, hogy ez teljesen értelmetlen. Mert akár egy lassú mozgású hidegfront, és egy fél nap alatt átmegy az ország fölött, és hol, mikor. De például, hogy mondjuk légtömegparamétereknek a mozgás, azokat órai, sőt percnyi skálán zajlanak, és pontosan ezek, amik befolyásolják az embereknek.
És egy hét arra, hogy vagy elég arra, hogy gyakorlatilag egy teljes spektrumot felállítson?
Azokat a reakciókat, és nem kell hozzá, hogy éppen fájjon a fej, fájosnak a feje, hiszen végül is mindig változnak a légköri helyzetek, tehát olyan nincsen, hogy a paraméter. Tulajdonképpen igen, jó, lehetnek extrém esetek, de ezek nagyon ritkák. Nagyon változékony a légkör, és ott vannak ugye azok a hatások. Mi nekünk valójában azokat a szervezeti adottságokat kell ebből behatárolni, hogy hogyan reagál, és azt ebből azért meg lehet csinálni. Tehát valójában a mérések, ezek a műszeres mérések, ugye ezek az objektív alapját adják az egésznek, a élettani, itt rengeteg élettani funkciót mér, ugye ez a műszer. Nem probléma, naponta néhányszor 10-10 perces mérés, tehát nem kell hozzá se lefeküdni, semmi. Tehát munka közben is megy az ember, szükség van, meg tudja csinálni a mérést. És hát a naplót az pedig esténként akkor vezeti. Ebben a szubjektív dolgok vannak benne, amit mondtam, azok az egyéb stresszhatások, amit nem tudunk. Mert nekünk kell az objektív hatás, a szubjektív stressz terhelő tényező.
Ma összevesztem a főnökömmel.
Így van, pontosan, ezek a okok, következmények. Mi volt a következménye? Egész nap olyan ideges voltam, hogy csak na. Tehát ezek a dolgok. És hát ugye a kulcskérdés pedig az, hogy mi követjük percről percre, mik voltak a objektív légköri generáló tényezők. Na ennek a kértékeléséből tudjuk azt megállapítani, személyre szól a kinél, mik azok a körülmények, mik azok a reakciók, amelyek ezeket a bizonyos kóros eredményeket kiváltják, tehát ezeket a fejfásokat és egyebeket okozzák.
Jó, ön előtt három egyébként nagyon divatos színű, sárga, fekete és kék szemüvegnek látszó tárgy fekszik. Gondolom, ezek végzik a mérést.
Nem, ezek a kezelést.
Ezek a kezelés?
Igen, a mérés. Hát azt nem hoztam el a mérőműszereket, abból is van néhány. Tehát a diagnosztikai részhez, ugye, amiről beszéltünk, az egyhetes vizsgálat, az ugye, az egy másik műszer, tehát nem erről van szó.
De azt hazavisszük, azt a műszer?
Persze, persze. Hát úgy tudom mérni vele naponta néhányszor. Igen.
Ez
igen.
Olyan, mint a 24 órás tappancsok, amiket
hát, hasonlít valamennyire rá, csak nem tappancsok, hanem egy melkasi őv, és hát a műszer pedig nem kell folyamatosan csatlakoztatva lenni, egy kis tegyérnyi műszer, csak az aktuális mérések idejére, tehát ez az, ami naponta néhányszor, ugye 10-10 percet vesz igénybe, és tényleg diszkréten meg lehet, nem kell hordani.
Na, és akkor megvan az egy hét, nyilván leadjuk a naplót, kiértékelik bizonyos idő alatt az eredményeket.
Igen, ez egy másik egy óra hosszás rendelés, tehát arra vissza kell jönni, és akkor letöltjük adatokat, stb. És ha minden igaz, ezt ugye előre nem tudjuk garantálni, de a cél az az, hogy beazonosítottuk legyenek ezek a bizonyos reakciók. Ha valaki esetében ez nem tehető meg, hát akkor ott bizonytalan ugye a kezelés, de hát ez csak inkább olyan emberek esetében probléma már, akinek nagyon problémás szervezete van. Tehát azért, aki úgy egybe van az ő esetükben, azért ez behatárolható, és akkor, ha látjuk, hogy mik azok a kiváltó tényezők, milyen élettani reakciókon keresztül hat, na akkor tudjuk ezt a bizonyos okos szemüveges kezelési módszert, mint a legfőbb ametagyógyászati kezelési módszert ajánlani, és hát ez bizony onnantól kezdődő, ez egy üres számítógép eredetileg. Erre kell elkészítenünk a megfelelő kezelőprogramokat. Tehát ezen mindig több kezelőprogram van, személyre szólóan elkészül, és ezek azok a stimulációs programok, amivel ezeket a bizonyos egyensúlyi állapot helyreállításokat ezt meg tudja oldani a páciensünk. Tehát...
Papírat még nem értem, de szeretném. Tehát felvesszük akkor, ez egy szemüveg, jól gondoltam?
Igen.
Igen, ezt igen. Felvesszük.
Melyik szín?
Mindegy, teljesen mindegy, de legyen a sárga, jó? Felveszem ezt a szemüveget, ha fel tudom a szemüvegemre a szemüveget, de persze hiányzik belőle az a rész, amivel
van. Úgy van, tudnélik, az nem is kell.
Jó, ezt akkor leveszem.
Ezt én is megmutatom. Tehát...
Ennek van funkciója, ami az orrnyergemen van? Vagy ez csak tartja?
Ez be kell állítani igen? Mindenki
orrára. És akkor itt
orrára.
Vannak.
Igen, és innét érkezik a fény.
De most nekem nincsen.
Mert nem kapcsoltam be, de most igen, ott van egy négyszög gomb, azt tegye meg, legyen szíves, hogy megnyomja röviden.
Négyszög gomb.
A négyszög gombot.
Ó, már zölden világ.
Úgy van. Nos, tehát akkor gyakorlatilag itt elindította épp az utolsó programot, és akkor ugye láthatók, hogy itt vannak ezek a dolgok.
Aha.
Igen.
És
nagyon jól áll egyébként.
Köszönöm.
És gyakorlatilag ehhez van hanghatások is. Hát természetesen ugye itt van hozzá ez a fülhallgató, de most ne dugjuk be, akkor nem tudunk beszélgetni igaziból.
Fény és hanghatások.
És ezek ilyen 5-10 perces kezelőprogramok, és ezt mindig akut jelleggel kell alkalmazni. Tehát akinél megállapítottuk, hogy milyen programokat, milyen szituációban kell alkalmazni, akkor onnantól kezdődően ő ezt a dolgot, ezt a szemüveget mindig viszi magával.
Mindig.
Azért is van szemüvegformában, és ha kell, akkor előveszi, és akkor kell alkalmazni. Tehát itt az a megoldás, hogy amikor ezek a terhelő hatások jönnek, akkor kell a megfelelő kezelőprogramot alkalmazni. Nincs más módszer, ettől nem lehet máshogy megszabadulni.
De csak amikor jönnek ezek a hatások, honnan
igen.
Tudjuk a hatás, hogy megfájdul a fejem például?
Hát
ez nézze, egy hatás,
vannak olyan esetek, amiket könnyű beazonosítani, tehát ha meghallottam, hogy jön anyósom, akkor ugye ott van a stressz hatás.
Tehát akkor gyorsan felveszem a szemüveget,
igen.
És...
Ez kicsit vicces, de így van.
És nyugodtan
amikor
fogok vele beszélni.
Amikor indul ez a stressz válasz, na, ott kell befolyásolni.
Imádom.
Az időjárás...
Ferencnek van anyósa?
Igen, 96 éves, és fantasztikus egészségnek örvend. Nem hiszi el, de megy ki a hobbira, és permetez, kapál, rakja el a paradicsomot.
És amióta van a szemüveg, ideális a kapcsolatuk. Csak viccelek természetesen.
Igen, még javított is a kapcsolaton, mindig ideális volt, de az utóbbi években
na,
javított.
Ezt jó hallani,
is,
hogyha... ezt jó hallani az anyossal kapcsolatban. Igen. Én azt érzékelem, hogy itt különböző színek, időnként ugye így villódzik akár, nem ismerem még a hanghatásokat.
Hát azt nem, igen, az nagyon fontos.
De akkor mindenkinek egy személyre szabott szoftver.
Igen, tehát személyre szóló programok vannak rajta. Most ezek a programok nem hosszúak, tehát 3-5-10 perces programok, és a lényeg az, és azért van az ilyen szemüveg formában, és azért hát ez ugye ennek a 100 milliós kutatás fejlesztésnek többek közt az eredménye, hogy ez lényegében bármilyen szituációban alkalmazható. Nyugodtan utazhat a villamoson, nyugodtan lehet mosogatni, takarítani, ha muszáj, de étkezni, bármit csinálhat, még akár műsort is vezethet, úgyhogy egyet nem a gépkocsi vezetés. Hát, szóval a közlekedésben. Itt ugye a perifériális látást, ez leárnyékolja. Emiatt. Tulajdonképpen emiatt. Van kamionvezető is, aki ezt használja, de ő azt mondja, hogy itt lent látja a tükörbe, úgyhogy őt nem zavarja ez a dolog. De egyébként igen. Tehát a lényeg az, hogy ez a megoldás, és ez egyébként tényleg ez a világújdonság ebben a dologban, hogy mi valójában ezeket a hatásokat ezzel a fény és hang ingereken keresztüli stimulációval tudjuk ugye elérni, és hát ezt mindig kell alkalmazni akkor, amikor kell, viszont mint egy egyszerű szemüveg nyugodtan viheti magával, és kell is alkalmazni. Ha kellett volna alkalmazni, és nem alkalmazza, az kimaradt kezelés.
De különböző fényterápiákról már hallottunk.
Semmi köze hozzá.
Sokat. De akkor ez hogy működik? Mert hogy itt érzékeltem a fényt, és bár nem hallottam, de hogy vannak akkor hangok.
Igen, hát itt ugye a szinergikus hatás az nagyon fontos, tehát a fény és hanghatások. Hát végül is a látó és a hallóidegen keresztül kell elérnünk azokat a hatásokat, amiket el kell érni, de itt mindennek szerepe van. Tehát ugye a legfontosabb először is az, hogy személyre szóló azokra az élettani paraméterekre készül, ami a vizsgálat eredményeként megállapítható. Tehát az ilyen univerzális mindenre jó, azt úgy agyon felejtsük el. És nem is egy program van, tehát a különböző szituációk esetén különböző a programokat kell alkalmazni. Tehát ugye a lényege az, hogy ha kell, akkor lehessen. És itt a fény hatásnak is minden paraméterének, tehát a színeknek, a dinamikának, a ritmikának, tehát ezeknek a stimulációs tényezőknek, és szinergikus kapcsolatban a hanghatásokkal, mindennek komoly szerepe van.
Tehát tud mondani egy konkrét példát, hogy változott valakinek az állapota ennek hatására?
Hát rengeteg példát meg is tudják nézni a kedves nézők, hallgatók, tehát hogyha a Metaklinika honlapon rámennek arra menüpontra, hogy így gyógyulhat a Metaklinikán, ott rengeteg olyan videó van, meg ne sértsen senki, hogy azt hiszi, hogy ezek reklámvideók, nem, ezek valódi rendelői esetek, ahol a pacienseink elmondták ugye a tapasztalataikat, hát nem szívesen szokták az emberek ugye vállalni, hogy videóban is elmondják ezeket, hát nyilván ők ugye annyira hálásak, hogy ezeket a dolgokat elmondták. A 10 évestől kezdődően a 80 évesig mindenféle korosztály van, és mindenféle panaszokkal. Nagyon jó is ezeket a videókat megnézni, mert rámutat arra, tehát megnéz valaki ott 10-20-30 videót ezek közül, akkor látni fogja, hogy mennyire sokféleképpen jelentkezik ez a bizonyos időjárás érzékenység. Ebben nincs két egyforma ember.
Mondhatunk egy konkrét példát?
Hát például ott vannak a rendszeresen visszatérő különböző fejfájások, legrosszabb esetben a migrénes fejfájások. Ott vannak, hogy azok a dolgok, hogy kialakulnak, ha sokszor ismétlődnek ezek a hatások, és sokszor jön ez a rosszulét, sokszor van, hogy kiugrik az embernek a vérnyomása, megbérés már megint magas, jönnek ezek a mellkasi diszkomfort érzetek, hú, szívdobogás, stb. Van olyan paciensünk, aki már hetente került be súlyos pánikreakciók az ügyeletre. És hát megoldódott, vagy hát van olyan gyakorló kórházi orvos hölgy, aki 15 évig nem tudott megszabadulni ezektől a egyre súlyosabb problémáktól, és már annyira súlyos állapotban volt, hogy gyakorlatilag már a napi munkáját nem tudta ellátni, és néhány hónap alatt ezzel a dologgal teljesen kijött. Őt különösen ajánlom, ott a videók között Kós doktornőnek a videója, nézze meg valaki, mert ő ezt elemzi is, aztán talán orvosi szemmel, hogy valóban, hát, hogy ezen a magyar orvostudomány ezzel a dologgal nem foglalkozik, nincs is benne se az oktatási rendszerbe, semmibe. Oké. Minden tudomány véges, tehát most nehogy rosszat mondjunk a európai orvoslásról, minden tudomány véges. Hát az európai orvoslásnak egyébként itt van tulajdonképpen egy korlátja. Ilyen BNO kód nincs, hogy frontérzékenység, időjárásérzékenység, éppen ezért se kezelési módszerek sincsenek.
Hát de kellene, hogy legyen, vagy lesz?
Hát most a BNO kód rendszer az európai, akkor most erre mit mondjak? Nem hiszem, hogy a európai szinten most rövidesen ebben nagy előrelépés lenne. Van most itt éppen elég más baj. Tehát valószínűleg nagyon rövid távon nincsen. Hát hosszabb távon viszont csak ki fogja ezt a dolgot váltani. De hát azért azt vegyük tudomásul, hogy minden tudomány egy a valóságnak azért őszintén szóval egy nagyon primitív modellje. Tehát ahhoz képest, ami az emberi szervezet, ahhoz képest azért a európai orvosi modell, de akár a kínai orvosi modell, vagy nézhetünk ugye bármik más ilyen orvosi modellt is, ezek mind tényleg nagyon-nagyon primitív modellek, sokkal-sokkal összetettebb ez az egész folyamat, sokkal összetettebb a szervezet.
Hát, hogy holisztikusan érdemes számolni.
Hát igen, ez az, pontosan ez az. Hát a szemléleti dolgokkal ott már mondjuk talán több probléma van, de maga azt tudomásul kell venni, hogy mindig van olyan terület, ami új, és amit a korábbiak nem tartalmaznak, nem is tudják kezelni, vagy rosszul állnak hozzá. Hát ezt tudomásul kell, ezt majd halad előre a dolog. Valószínűleg előbb-utóbb ugye ez is majd kijön abból a dologból, hogy még mindig vannak olyanok, akik tagadják, hogy az időjárás hatna a szervezetre, vagy ami még ugye gyakoribb, hogy azt hiszik az emberek, hogy ezen nem lehet segíteni. Mm. Nagyon gyakran találkozunk ezzel. Azért is szkeptikussá válnak már, mert mindenféle értelmetlen dologgal próbálkoztak. Szóval ezt nem lehet, mit tudom én, lemágnesezni, meg nem lehet lemasszírozni, meg nem tudom én, nem lehet a drogériába egy teának az ivásával megoldani. Azt hiszem, mindenki számára világossá váltak ezek a dolgok, hogy sokkal összetettebb, sokkal mélyebb dolgok, tehát reménytelen. Tehát az olyan módszer, ami mindenkinek jó, az biztos, hogy nem jó. Hát valamit segíthet, de meg nem oldja.
Azon gondolkodom most már néhány perce, hogy ugye felhozott egy pánikbetegség szerű dolgot, és hogy arra remekül használt ez a módszer. Tehát, hogy itt nem is tudom, hogy fogalmazzam meg az érzést, ami bennem van. Tehát, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy az időjárás okozta szimptomákon segít, hanem már meglévő helyzeteket, amit akár a stressz, akár valamiféle szervi probléma indukált, hogy a kettő kölcsönhatásából születik a megoldás, ha jól értem.
Pontosan. Tehát ugye innét indultunk, hogy valójában itt nem csak időjárási hatások, hanem általában a stressz környezetről van szó.
De hogy az időjárásból indult, és aztán
Igen, ez nagyon gyakori. Tehát főleg emiatt a klímaváltozás miatt, amikor megváltozik a környezetük, sokkal extrémebb, sokkal nehezebb hozzá alkalmazkodni. És ugye itt van egy borzasztó fontos dolog. Akinél rendszeresen, visszatérően jönnek ezek a panaszok, kellemetlenek már eleve, meg nyilván sok problémát okoznak, meg kiesik a munkából, de utána jönnek azok a bizonytalanságérzések. Húha, most holnap nagyon kéne, hogy ne fájjon a fejem, de lehet, hogy pont holnap fog fájni a fejem.
Ezzel kicsit be is vonzuk, hogy fájjon.
Hát a bevonzásban olyan nagyon nem hiszek, de szóval, persze, szóval ezek a dolgok jönnek, és nem tudja uralni. Tehát ezt senki nem tudja uralni, pont ez a lényeg. Vegetatív szinten zajlik, nem lehet tudatos szinten ezt a dolgot uralni. És ugye utána jönnek ezek a dolgok, ezek a szorongásos állapotok. Tehát ezek a ismétlődő, az ember terhelő, megoldatlan problémák előbb-utóbb ezeket a szorongásos, és utána ezeket a pánikszerű reakciókat kiváltják. Tipikus. Tehát akinek már hosszabb távon fönnállnak ezek a ilyen fokozott érzékenységi panaszai, azoknál másodlagos vagy harmadlagos jelleggel ezek szépen múlhatatlanul kialakulnak, és mint említettük, nem tehet róla, ez szépen fölépülnek ezek a dolgok. Tehát ezért is érdemes ezt a dolgot minél hamarabb tényleg komolyan venni és kezelni. És még egy nagyon fontos dolog, szóval ezek újabb kutatási eredmények, hogy ezek előbb-utóbb a klasszikus orvosi értelembe vett szervi problémákat is okozzák. Tehát egyszerűen megbetegszik. Tehát keringési problémára gyakorolt, állandó ilyen stresszes, szív, tüdő, de például az agy állapotára is nagyon komoly befolyással van. Tehát jó, ezek nem úgy van, hogy most rájöttem, hogy időás érzékelők is holnap ennek mindenféle következménye lesznek, de ki fog alakulni? Évek alatt gondoljunk itt például arra, hogy UV-sugárzás. 10-szer leégtem, 10 évig semmi gond, talán nem is annyira probléma az, és akkor egyszer csak jön egy 15. évben egy melanóma. Tehát itt is ilyen összegződő hatásokra kell számítani, és szépen felőrli a szervezetet. Mindig ott van, terheli, és nem csak aktuálisan rontja az életminőséget, hanem sajnos ott vannak azok a következmények, amelyek aztán utána már szervi alapon is megjelennek. Na ebben is egyébként visszakanyarodva oda, ott ugye ebben, amit beszéltem, tehát nézzék meg azokat a videókat, ott Akós doktornőste például ő beszél erről, de itt van mindenki, a művésztől kezdődően a portásig, senki nincsen védve. Szóval ezek a dolgok, ezek rendkívül sok embert érintenek.
Jó, hát az elején mondtam, hogy nem volt túl vidám a kezdés, túlképp a vége se, de itt van reménynek ez az új módszer, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztotta így a nagy közönséggel.
Hát én nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogyha segítettem, meg hogy főleg, ha tudunk segíteni sok emberen.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ez volt a Panna Csajok stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna, itt a 98.6 Manna FM-en. Iratkozzon fel a Panna Csajok stb. YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM.